fél. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, az Európa Rádió híreit Kecskés Ákostól hallják. Bóka János szerint komoly vita bontakozott ki a brüsszeli tanácsülésen azzal kapcsolatban, hogy Magyarország összekapcsolhatja-e az ukrán 90 milliárd eurós hitelcsomaghoz szükséges uniós jogalkotást a barátságkőolaj vezeték ügyével. Formálisan a kérdés nem szerepelt a napirenden, de a téma felmerült az Ukrajnáról szóló egyeztetés során. Az Európai Uniós ügyekért felelős miniszter szerint a megbeszélések hosszúak és érzelmesek voltak. Több tagállam azt állította, hogy a hitelkeret és a vezeték ügye nem kapcsolódik egymáshoz. A magyar kormány álláspontja szerint viszont Ukrajna politikai okokból nem nyitja újra a barátság kőolajvezetéket, ami nyomásgyakorlásként értelmezhető hazánkra nézve. A miniszter kiemelte, Magyarországnak az uniós döntéshozatali eszközök maradnak a választlépésekre, így a hitelkeret blokkolása. Hangsúlyozta azt is, hogy amikor az ország energiaellátása a tét, ezek a lépések politikailag indokoltak. Az Európai Bizottság nem kívánt független vizsgálatot kezdeményezni. A Fidesz-KDNP európai parlamenti képviselőcsoportja élesen bírálta Ursula von der Leyen bejelentését, miszerint az Európai Parlament jóváhagyása nélkül hajtják végre a Mercosur megállapodást. A közlemény szerint a döntés merénylet az európai gazdák ellen, és nyílt elárulása a termelők érdekeinek. A képviselők hangsúlyozzák, hogy az európai gazdáknak óriás cégekkel kellene versenyezniük, miközben a támogatások 20%-kal csökkennek, és a dél-amerikai termelők nem kötelesek ugyanazoknak a szabályoknak megfelelni. Kiemelték, hogy a megállapodás összehozásában a néppárti politikusok is szerepet játszottak, miközben az európai gazdáktól megtagadták a tiszteletet. A Fidesz-KDNP közölte, mindent megtesznek, hogy a brüsszeli döntések a magyar gazdák számára a lehető legkisebb kárt okozzák. Szijjártó Péter bejelentette, hogy elindult a teherforgalom a Budapest-Belgrád vasútvonalon, így Magyarország és Szerbia megkerülhetetlenné vált a délnyugati irányú áruszállításban. A vonal kapacitása óránként 3 tehervonat, ami 20 percenkénti indulást tesz lehetővé. Márciusban indul a személyszállítás is, naponta 16 nemzetközi vonat, köztük 4 Bécset és Belgrádot összekötő járat közlekedik. A MÁV Eurocity szerelvényeket állít forgalomba, és várják a szerb ultramodern kínai motorvonatokat. A határ- és vámellenőrzés menet közben történik majd, így a menetidő 3 órára csökken. A jegyár 26 euró lesz, a vonal villamosított, a megnövekedett áramigény miatt új villamos áramvezeték épül 2030-ra. A szállás.hu adatai szerint a tavaszi belföldi utazásoknál Budapest, Hajdúszoboszló és Eger a legnépszerűbb célpontok, míg a nyári időszakban Siófok, Hajdúszoboszló és Gyula vezetik a toplistát. A régiós összesítés alapján Észak-Magyarország még mindig az élen áll a foglalások közel 1/5-ével, második helyen Budapest és környéke, harmadikon a Balaton szerepel. A tavaszi foglalások 41%-a két éjszakára szól, a vendégek többsége két főre tervez utazni, és a szálláshelyek közül a hotelek és az apartmanok a legnépszerűbbek. A nyári előfoglalások 42%-a júliusra, 38%-a augusztusra, 20%-a júniusra szól, a két legkedveltebb régió pedig a Balaton és Észak-Magyarország. A szállástípusok közül az apartmanok és a vendégházak dominálnak, de a hotelek iránti kereslet is jelentős. A foglalások értéke többnyire 70-170 ezer forint között mozog, a wellness szállások aránya pedig 44%. Miskolcon otthonában köszöntötték 90. születésnapja alkalmából Kovács Imre György református lelkipásztort pénteken. Virággal, ajándékkal és a miniszterelnök által aláírt köszöntőlevéllel látogatott el Bajusz Gábor önkormányzati képviselő és Szomorné Takács Tünde, a miskolci polgármesteri hivatal munkatársa az ünnepelthez. Kovács Imre György aktívan 40 éven át szolgált református lelkészként, és szövegírás nélkül prédikációit mindig szívből mondta. Hálát adott az életért és a megváltó vezetésért, idézve a Zsoltárok könyvét, áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmi jó téteményemről. Szolgálata során Szikszó, Novaidrány, Miskolc belvárosa és Bükkaranyos gyülekezeteiben tevékenykedett, majd visszatért Miskolcra, ahol immár 25 éve nyugdíjasként is aktívan él. Feleségével 55 éve házasok, 2 gyermekük és 3 unokájuk van.
Az időjárásról.
Derült vagy gyengén fátyol felhős száraz időre számíthatunk. A délkeleti szelet főként az Észak-Dunántúlon kísérhetik élénk lökések. A csúcshőmérséklet 11 és 17 fok között valószínű, a legalacsonyabb értékek -4 és +2 Celsius fok között lesznek.
Az Európa Rádió híreit hallották. Repeta. Ismételjen velünk. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeta.
Kedves hallgatóink, konferenciát tartottak Gályarab prédikátorok és hitvallók szabadulásának emlékére Miskolcon. A keresztény hűség, kitartás és áldozatvállalás hősei azok a magyar protestáns prédikátorok és tanítók, akiket a pozsonyi vésztörvényszék elé idéztek 1674-ben. Közülük hárman Miskolcon szolgáltak. Kiszabadításuk 350. évfordulója kapcsán rendezett tudományos konferenciát neves előadókkal szombaton a Miskolc-Avasi Református Egyházközség a Lévai József Református Gimnázium dísztermében. A rendezvényt vasárnap ünnepi istentisztelet zárta le, majd megkoszorúzták a műemléket az Avasi Református templomban és temetőben is. Sütő Dávid Pelé helyszíni összeállítását hallják.
Hangóné Birta Melindával, az Avasi Gyülekezet lelkészével, illetve hát, ha mondhatjuk azt, hogy a Gályarab konferencia programsorozat főszervezőjével beszélgetek, hogyan, miként szerveződött meg, és hát ha jól tudom, akkor nem is ma kezdődött most már ez a, mondhatjuk úgy, programsorozat.
Így van, 2024 márciusában a vésztörvényszék március 5-én ült össze, és ennek kapcsán volt az első konferenciánk, amikor ugye erre emlékeztünk, hogy hogyan is indult a gályaraboknak a sorsa az ítélettel kezdődően, és most ugye 350 éve szabadultak ki, február 11-én volt 1876-ban a kiszabadításuknak az évfordulója, és úgy gondoltuk, hogy mivel az Avasi templomnak három olyan elítéltje is volt ebben a perben, ketten Nápolyba gályára kerültek, a harmadik ő az idős korára való tekintettel csak Pozsonyban szenvedett börtönbüntetést. Szóval mi úgy gondoljuk, hogy méltó az emlékezés, mert hogy akik a hitükért vállalják az üldöztetést, a bebörtönzést, akár a halált, hiszen ez is egy választási lehetőség volt, illetve benne volt a történetben ennek az eshetősége is, hogy mi az a motiváció, ami nekünk, mai élő nemzedéknek azt mutatja, hogy a Krisztusért vállalt hitünkért akár az üldöztetést és a bebörtönzést is érdemes vállalni, és én azt gondolom, hogy ezért nagyon fontos erre emlékezni és emlékeztetni, hiszen ma, amikor ilyen langyos kereszténységről beszélünk, hogy nincsen elköteleződés az emberekbe, és hát ilyen félgőzzel próbálnak Krisztus követésében sokan jelen lenni, nagyon is nagy hangsúlyt kell arra fektetnünk, hogy ez egy életforma. A Krisztus követés az azt jelenti, hogy akár élek, akár halok, ahogy ezt az evangélium is megfogalmazza, a Krisztusé vagyok. És azt is megtapasztalhatták, és megtapasztalhatja minden Krisztusban hívő ember, hogy Krisztus nem hagy magára senkit ebben a hitében, hanem odaáll mellénk és megerősít. És ugye ennek a konferenciának a vezérigéje a Zsoltárok könyvéből van, hogy hív segítségül engem a nyomorúság idején, és én megszabadítalak, te pedig dicsőítesz engem. És én azt gondolom, hogy ez a konferencia erről szól, az Istent dicsőíteni, mert méltó rá.
Ez a hétvége hogyan épül fel, mi a program menete?
Előadóinkat arra kértük, hogy tulajdonképpen egészen az ítélettől a kiszabadulásig vezessenek végig bennünket azon az úton, amit a gályarabok átéltek, és ennek megfelelően a pozsonyi lelkipásztor Búza Zsolt, ő a vésztörvényszék ítéletéről, illetve annak körülményeiről beszélt. Szücsem Sándor, aki végigjárt a gyalogszerrel, stoppal a gályarab útvonalat, ő tulajdonképpen saját élményeiről, miket látott, miket tapasztalt. Erről beszélt. DNS Dénes a nemzetközi vonatkozásokra ad kitekintést, hogy hogyan és mint befolyásolta ez a nemzetközi életet abban az időben, illetve mik voltak azok a motivációk, amiket hát tulajdonképpen fontos látnunk, és végül készül egy gályarab regény, ez pedig Csomós Józsefné Viola Judit írja, és ő egy néhány titkot fog nekünk elárulni. És a vasárnapi napon, az ünnepi istentiszteleten pedig a szlovákiai református keresztény egyház püspök helyettese Rákos Lóránt fog igét hirdetni, illetve a lévai egyik osztálya fog szolgálni, és megkoszorúzzuk a templomban, illetve a temetőben a Gájarab emlékeket. Az istentisztelet 10:30-kor kezdődik, és maga az istentiszteleti rész a Lévai József Református Gimnáziumban lesz. Innen fogunk átmenni az avasi templomba, ahol az emléktáblát koszorúzzuk, meg a gályarabok emléktábláját, és a temetőben lévő gályarab emlékműnél is koszorút helyezünk el.
Dr. Dienes Dénessel, sárospataki teológiai professzorral folytatom az összeállítást. Miről is fog szólni a mai előadás? Mit fog áttekinteni, professzor úr?
Az ünnepség sorozatban nekem ez már a második előadásom, mert 2 évvel ezelőtt itt az avasi gyülekezetben már beszéltem magáról a perről, annak a körülményeiről, annak a belpolitikai összefüggéseiről. Most a szabadulásra emlékezünk. Február 11-én volt 350 éve, hogy kifizették a váltságdíjat a gályarab lelkipásztorokért, tanítókért, és megszabadultak a gályáról és a börtönökből. De hogyha csak ezt az adatot mondjuk, még hozzá szoktuk tenni azt, hogy de Ruyter Mihály holland admirális hajójára szálltak, az emberben felvetődik a kérdés, hogy véletlenül arra járt az a hajó. Szóval azt akarom mondani, hogy nagyon komoly nemzetközi összefüggésekben érthető meg a szabadításnak a története, ami nem egy egyszeri esemény volt. Természetesen az emlékezet kultúrájában kellenek dátumok, kellenek alkalmak, de ez egy hosszabb folyamat volt, és arról szeretnék ma beszélni, hogy egyáltalán hogy nyílott arra esély, hogy egy nemzetközi összefogással még az életben maradt 30 prédikátort és tanítót ki lehetett szabadítani ebből a szörnyű helyzetből.
Hogyan látja, professzor úr, jelenkorunkban milyen üzenete van ennek a évfordulónak, ennek a történetnek?
Sokat gondolkoztam, hogy mi legyen a konklúzió. Az egyház történet nem elégedhet meg pusztán a tényeknek a közlésével, hanem valamilyen bibliai összefüggésbe is el kell helyezni a problémát. Most tulajdonképpen 2 olyan következtetés kínálkozik, ami most a centrumba helyezhető. Az egyik az, hogy egy rendkívüli nemzetközi keresztény szolidaritás volt az, amely elindította a szabadításnak a folyamatát. Most az a nagy kérdés, hogy hogy állunk mi Európában, hogy állnak egymással a népek, hogy állnak egymással az egyházak. Most olvastuk ugye, hogy milyen feszültség alakult ki a magyar református egyházkerületek és a református világszövetség között. Tehát nem a szolidaritásról szólnak a napjaink, nem az összefogásról, nem egymás támogatásáról, hanem egymás bírálatáról szólnak ezek a napok, és ez inkább a szakítás, a szakadás felé vezet, mint az összefogás, az együgyért való küzdés felé vezet. Talán néhány száz évvel ezelőtt őszintébb volt a kereszténységünk, nem tudom, az a kor sem idealizálható. Az is tele volt háborúkkal, az is tele volt konfliktusokkal, de a konfliktusok között a keresztény szolidaritás, az azonos hitvalláson állóknak az egymás iránti elkötelezettsége sokkal markánsabban megnyilvánult. Ez az egyik. A másik az inkább hazai összefüggésben olvasható, vagy látható, vagy ragadható meg. Ugye Szabó Magda írja, hogy amikor megmutatták neki a szülei a gályarab emlék oszlopot Debrecenben, akkor az egy életre szóló benyomást jelentett számára, hogy tudnilik a hűség az elvekhez, a kitartás az igazság mellett, és hogy ez egy életre szólóan elkötelezte őt amellett, hogy bármennyire is kockázatos, esetleg hátrányokat lehet elszenvedni, amiatt, ha az ember hűséges marad az igazsághoz, az elveihez, ehhez a törekvéshez, akkor is megéri emellett kitartani. Talán ez a kettő az, amely úgy egyensúlyba hozza a nemzetközi és a hazai összefüggéseket, mint üzenet ebben a gályarab szabadítási ügyben.
Búza Zsolt lelkipásztorral beszélgetek. Miért is tartja fontosnak ezt az emlékévet, évfordulót?
Pozsony, mint a hely szelleme, megihlet mindenkit, engem is, mint gyülekezeti lelkipásztort, és természetesen fontos rámutatni azokra az összefüggésekre, amelyek megmutatják nekünk, hogy a pozsonyi vértörvényszék, a hitvallás, a hitvallásos tudat és annak a önmeghatározási alapnak a része, amelyben az ember naponként szolgál, tesz, vesz, dolgozik, és hogy mennyire kihat ez a 350. évforduló a mikorunkra is. Mert naponként bizonságot kell tennünk, naponként hitvallásokat teszünk családban, munkahelyünkön, iskolában, óvodában, ott, ahol éppen jelen vagyunk. És ez a hitvallási tudat, ez a önmeghatározás, akár református, akár katolikus, akár evangélikus, akár protestáns, akár nem protestáns, meghatározza mindennapunkat. Én ilyen és ilyen vagyok. Én ez vagyok. Én így élek. Én így határozom meg magam. Ez mind jön abból, amit elődeink, előttünk jártak, megéltek hitükben, erkölcsi magatartásukban és helytállásukban.
Miskolcon a Lévai József gimnáziumban tartandó konferenciára mivel készült?
Az előadás a pozsonyi vértörvényszék első és második hullámát mutatta be, valamint azokat a még ma meglévő Pozsonyban lévő tárgyakat, dolgokat, amelyek rámutatnak erre a vésztörvényszékre. Hiszen vészjósló korszakban élünk, és ezeket a dolgokat jó feleleveníteni magunknak is, közösségeinknek is, de legfőképpen rámutatni arra, hogy ez a hitvallási alap, ami ott van az életünkben, hogyan határoz meg bennünket, hogy mi az igaz hit, mi a reménységünk, mi a holnapunk, miért kell nekünk küzdenünk, és mindig hitvallásunk mellett, hitvallásaink mellett kiállni.
Pozsonyban mi is történt a hallgatóknak, egy kicsit elevenítsük fel, amiről az előadása is szólt.
1673-ban ül össze az első pozsonyi vértörvényszék, és erre az északi vármegyékből hívnak lelkipásztorokat, összehívják azokat a protestáns lelkészeket, akik vallási vezetők, akár rektorok, akár lelkipásztorok, és őket arra kényszerítik, hogy adják fel protestáns hitüket, és mivel nagyon eredményes ez a hullám, ez az első vésztörvényszék, és sokan elhagyják az országot, vagy épp átállnak a katolikus hitre, ezért a második hullámban több vármegyét szólítanak meg, több lelkésznek küldenek úgymond behívót, és ezen a vésztörvényszéken, ami igazából egy koncepciós per, elítélik őket, és szétosztva a felföldi várbörtönökben, majd egészen Nápolyig citálva őket, a spanyol gályákra adják el őket. És ezek a lelkipásztorok úton, útszélen, a börtönben, a gáján arról tesznek bizonságot, hogy ők a bárányhoz tartoznak, az ászlós bárányhoz, aki vérével megvallotta és megváltotta őket. A juhok nagy pásztora, hogy ők is valóban olyan pásztorok legyenek, akik hittel, reménységgel és szeretettel vezérlik nyájukat. És ahonnan jönnek, azok élő gyülekezetek voltak, ahová pedig visszatérnek a meghurcoltatások után, újból megkezdik ezt a terhes szolgálatot, de gyönyörű és igaz igát hordozva.
Miért hasznos ez a konferencia, illetve hogy ön milyen pluszt kap, akár milyen lelki táplálékot, milyen plusszal tér majd haza?
Jó látni azt, hogy nem csak történészeket érdekel ez a téma, nem csak bennünket, akiket megihlet a hely szelleme, hanem olyan embereket, akik végigjárják ezeket az utakat, megmutatják, hogy mi minden van mögötte, és erre képesek időt, energiát és saját forrásaikat is bevonva erre áldozni, és képesek arra, hogy valóban olyan dolgot tegyenek, és olyan dolgot vigyenek el utána a saját iskoláikba, vagy a saját közösségeikbe, ahol élnek, hogy bizonságot tehetnek arról, hogy ők ott jártak, ahol ezek a gályarabok. Vagy éppenséggel az irodalomban születő új regény, amely rámutat arra, hogy az ember nagyon is szubjektíven tudja átélni ezeknek az emberi sorsoknak a tragédiáját, és hogy tudják átadni az olvasónak íróként azt a csodát, hogy voltak hitvallóink, és vannak ma is hitvallóink, mert az is egy hitvallás.
Szűcsem Sándorral, vallástanárral, presbiterrel folytatom a beszélgetést. Hogyan kapcsolódott ide a mostani konferenciához, miként csatlakozott hozzá?
Könnyű volt a dolgom, mert meghívtak, hál' Istennek. Harmadjára jövök ebbe az egyház kerületbe, úgyhogy az avasi gyülekezettel kapcsolatban is. A konferenciákon kívül is kapcsolatban vagyok egy-két gyülekezeti taggal. Adtak egy témajavaslatot, én meg úgy gondoltam, hogy elvállalom és beszámolok.
Ez a mostani előadás miről szólt? Ugye itt a Tiszánini Református Egyházkeret püspöki hivatalába volt már egyszer egy nagyobb volumenű előadása. Itt a mostani, itt a konferencia során ez miről szólt?
Volt még egy előadásom, az avasi gyülekezet kitelepült Mádra. Ott előadtam hasonlóan ugyanazt, amit a püspöki hivatalban. Ez viszont egy teljesen másabb, illetve felében más előadás volt, hiszen az akkori 100%-os előadás, ennek az előadásnak a fele volt, mert azt kérte a konferencia szervezője, hogy jussunk el Zürichig, úgyhogy beszéltem a szabadítás után Velencétől Zürichig tartó útjukról is a gályaraboknak.
Miért is fontos ez a konferencia, hogyan látja, miért hasznos ön, milyen pluszt kapott, esetleg hogyan látja, milyen pluszt tudott adni a résztvevőknek?
350 éve szabadult a gályarabjaink. Mint említettem, január 27-én Nápolyba tudtunk emlékezni. A stoppos túrámnak a hozományaként is, hiszen egy olyan helyszínen is voltunk, amit én jelöltem meg. Én nagyon örültem ennek. Itt pedig, ahogy most éppen a visszajelzéseket hallgatom, ez egy teljesen más fényben mutatja meg a gályarabok történetét, a helyszíneket, a szenvedések helyszínét, a szabadulás helyszínét, a szívesenlátás helyszínét. Lerántom róluk a leplet, és a mai történésekkel mutatom rá.
Milyen volt a stoppos út? Az a része, amiről most az előadás tartotta, hogyan élte meg?
Én mindig nagy örömmel stoppolok, bár amikor már 4 óra hosszát állok valahol, az már nem annyira jó, de mindig tudom, hogy az Úristen munkálkodik, tehát jön a segítség, és akkor mindig csak egy kocsira vagyok ugye a tovább lépéstől. Nekem ez nagyon nagy élmény volt, tehát ez a fajta kutatómunka, hogy stoppal megyek utána, helyi embereket ismerek meg, kutatom fel a régi emlékeket, beszélek a gályarabokról, mondhatom Marco Rossinak Nápolyba, tehát egy ilyen találkozás is van, vagy beszélhetek egy konferencia alkalmával egy De Reuter admirális 12. generációs leszármazottjának. Tehát hiába állok az útszélén, mint egy csavargó, és talán a kuka mellett kell legyek, utána mégis terített asztalok fogadnak, és kíváncsiak a történetemre. És én úgy gondolom, hogy ezt az Úristen intézi, és jó ezeket meghallgatni és átélni.
Jelenkorunkban miért fontos megmutatni a gályaraboknak a szenvedését, az életútját?
Hát a gályaraboknak az életútja szinte ilyen bibliai életút, hiszen egy hatalmas nagy törés következett be az életükbe, egy hatalmas nagy kihívással néztek szembe, és mivel tudtak hinni az Istenben, illetve el tudták fogadni a sorsukat, mert volt olyan gályarab, aki nem jött le a gályáról, ő azt mondta, hogy rá az Úristen ezt mérte, és ő gályán maradt, tehát nem engedte, hogy felszabadítsák. Mégis az Istennel az oldalunkon vívott harc mögött ott van az áldás. És ebből az áldásból tudok én is építkezni, meg el tudom hinni, hát hogyha őket gályára vitték, meg majdnem a tengerbe lőtték, és aztán mégis megszabadultak, akkor az én problémám ehhez képest csak egy új gyakorlat az Úristennel.
Ezeket az emlékeket, a kutatásokat, illetve hát a stoppos történeteket egy könyvbe fogja foglalni. Hogyan áll ez a könyv, miként készül?
A fejemben már megvan, de elkezdődött a munka rajta, tehát szeretném ebben az évben a széles közönségnek átadni. Én úgy veszem észre az előadásaim során, hogy ez a fajta stílus érdekli, tehát nem teljesen történelmi, talán kicsit még közelebb tudja hozni majd a könyv az olvasót, az Úristenhez is akár, illetve egy olyan képet mutat majd a könyv, hogy vajon hogy lehet megélni az útszélén azt a hitet, vagy azt a bizalmat, hogy lehet elcsendesedni az útszélén, és amit az útszélén megélek, azt utána hogyan tudom alkalmazni a családi életemben, munkahelyi életemben akár. Úgyhogy van hozadéka.
Viola Judittal, íróval folytatom az összeállítást. Hogyan, miként kapcsolódik a mai Gája Rab konferenciához?
Úgy, hogy belekezdtem egy Gája Rabokról szóló regénybe, és körülbelül a felénél tartok most, tehát evidens volt, és mivel az Alvasi Gyülekezet tagja is vagyok, hogy meghívjanak erre a konferenciára előadni.
És megelőlegezve kicsit a könyvet, mit lehet róla tudni, hogyan készül, mi alapján, milyen adatok alapján, mekkora munka van mögötte?
Tulajdonképpen felbújtásra készült a regény, mert dr. Ilyenes Dénes, aki az előttem szóló előadó lesz, bíztatott rá, hogy írni kéne már egy jó Gája Rab regényt, és itt a jó az stimulált engem nyilvánvalóan, mert hogy kevésbé jó már van, de nem sok. És ő mondta, hogy szükség lenne egy ilyenre, hogy a szélesebb közönség is megismerje ezt a történetet. És egyetértettem velem, mert hajlamosak vagyunk a történelmi szereplőket egy piedesztára állítani, és úgy szemlélni őket, mint egy szobrot, egy reliefet, és jaj, hát milyen nagyok voltak. De én azt hallom, hogy az ember minden században ugyanolyan. A körülmények mások, de a természetünk, ezt vallanunk kell keresztényként, ugyanaz. És ugyanazok a problémáik voltak a gályarabságra hurcoltaknak is, mint most nekünk. Ők is éltek, szerettek, gyűlöltek, gondjaik voltak, boldogok voltak, családjuk volt, gyülekezeteik voltak. Tehát, hogy milyenek voltak, mint ember. Ezt szeretném megmutatni, és ehhez nyilván nem elégségesek a dokumentumok, hanem itt kell a költői képzelet.
Miről fogsz szólni, miket dolgoz ki benne?
Tulajdonképpen elolvastam mindent, amit el lehetett. Tehát a forrásmunkákból nem csináltam ugyan négyzéket, mert egy történelmi regénynél nem kell ezeket megjelölni, de több mint 50 tanulmányt, könyvet olvastam el hozzá, hogy közelebb kerüljek ezekhez az emberekhez. Nyilván kell hozzá egy korrajz, mert bele kell őket tenni egy olyan környezetbe, amiben akkor éltek. Tudnunk kell, hogy mit viseltek, mit ettek, hogy utaztak, mit láthattak, milyen volt a történelmi körülmény, mert én azt gondolom, hogy az embert azért nagyban meghatározzák azok a történelmi és egyéb viszonyok, gazdaság, stb., amiben él. És ezt felépíteni, ez egy óriási munka, és rengeteg olvasás és tanulmányt igényel.
A mai előadás miről fog szólni, mit fog bemutatni?
Tulajdonképpen elmondom, hogy született a regény, vagy maga a gondolat, hogy kezdtem bele, hol tartok most, beszélek a szereplőkről, mert mondjuk 40 prédikátor, a Moldova könyvnek is ez a címe, ugye, aki írta ezt a Gája Rab regényt, hogy 40 prédikátor, de egy regénynek nem lett 40 szereplője, mert az túl sok. Tehát ki kellett választanom embereket, beszélek arról, hogy kit választottam, miért azt választottam, és hogy kísérem végig ezt az egész folyamatot.
Hogyan kezdődött el, mennyire volt könnyű, vagy mennyire volt nehéz elkezdeni az írást ennek a regénynek a kapcsán?
Az elején nagyon jól indult, és aztán, hát ugye a gyerekeim szokták mondani, hogy mi van édesanyám, mert megint válságban tetszik lenni, és írói válságra gondolnak, és szoktam mondani, hogy igen, menni fog az édesanyám. És hát van, amikor lögdösnek, van, amikor elég egy szikra, egy gondolat, amit valamelyik elmond, vagy éjszaka nem tudok aludni, az én koromban már sajnos ez gyakran előfordul, és akkor eszembe jut valami, hogy igen. És meg kell azt is mondjam, hogy próbálok átfedéseket találni a mai egyházi élet és kultúra, és itt ezt idézőjelbe teszem, és az akkori között. És választottam szereplőket, akik bizony élő kollégákra hasonlítanak.
Hogyan látja, miért fontos ez az évforduló, mi a jelentősége, illetve ennek a konferenciának ön például milyen plusszal fog hazamenni innen a konferenciáról, esetleg akár a regényírásban pluszban segíte?
Amiket hallottam, az megerősített engem abban, hogy minden előadó, akit most hallottam, bizonyos távolságból szemléli ezt. Tehát az nagyon szépen hangzik, hogy mert az Úr Jézus, mert az Úr Isten a háttérbe, és én azt mondom erre, és most nincs az Úr Jézus a háttérbe, most nincs az Úr Isten a háttérbe. Tehát ettől nem lesz élővé egy sztori, hanem akkor lesz szerintem, hogyha lebontjuk és megnézzük, hogy tulajdonképpen miről volt ott szó. Arról volt ott szó, hogy mind a két fél azt hitte, hogy ő az Isten akaratát cselekszi. Én nem hiszem, hogy az érsek gonoszságból küldte őket Gájára, hanem volt valami, ezért is lesz a, nem tudom, ez lesz-e még a címe, de én nagyon szeretném, hogy munkacímnek hívom én most, latin címet adtam neki az a címe, hogy In nomine Domini, az Úr nevében. Mert mind a két fél azt mondja, hogy ő az Isten nevében cselekszik. Jaj, de áthallok, jaj, de áthallok. Ugye? Tehát, hogy azt gondoljuk, hogy amit mi gondolunk, mi csinálunk, ahogy mi csináljuk, az az Isten akarata. És én azt kérdezem, tényleg?
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben arról szóltunk, hogy konferenciát tartottak Gájára prédikátorok és hitvallók szabadulásának emlékére Miskolcon. A Miskolc Avasi Református Egyházközség szervezte a konferenciát neves előadókkal a Lévai József Református Gimnázium dísztermében, a rendezvényt pedig vasárnap ünnepi istentisztelet zárta le, majd megkoszorúzták az Avasi Református templomban és temetőben is a műemléket a gájarabok tiszteletére. Sütő Dávid Pelé helyszíni összeállítását hallották.
Repeta. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.
Repeta. Kedves hallgatóink, kisgyermekes családok jelentkezését várja a Miskolci Zöld Kapcsolat Egyesület. Családi Zöld Út elnevezésen egy 6 részből álló programsorozatot indítanak, melynek során a fenntartható hétköznapokhoz szeretnének bemutatni hatékony lépéseket, ötleteket. Többek között erről is beszélgetünk Lehr Tamarával, az Egyesület munkatársával.
Alapvetően így ezzel a rendezvénysorozattal, programsorozattal kapcsolatban az az elképzelésünk, hogy egy picit a családokat is jobban bevonjuk a fenntarthatóságra való törekvésbe, hogy egy kicsit inspirációt, meg adott esetben közösséget adjunk nekik így erre e köré, a téma köré épülve. Ez egy 6 alkalmas eseménysorozat lesz, 3 alkalmat tervezünk tavaszra, 3 alkalmat pedig őszre, többféle témában. Van is rá egyébként egy kis plakátunk, azt a Facebook oldalunkon meg is lehet szemlélni, illetve most készítettünk egy igényfelmérő űrlapot, mert nyilván azt szeretnénk, hogy minél többen el tudjanak ide jönni, minél több családnak megfelelő legyen az időpont, ezért először szeretnénk azt megkérdezni a célközönségtől, hogy a hétvége mely napján, mely időpontján lenne nekik jó, mekkora gyerekkel vagy gyerekekkel jönnének, tehát szeretnénk azért már így az első alkalmat is úgymond személyre vagy hát közönségre szabni.
Kik jelentkezhetnek, mik itt a feltételek, vagy kell-e egyáltalán jelentkezni, mi a menete, mert ugye hallhattuk, hogy egy kérdőív az már tulajdonképpen kikerült a közösségi oldalára az Egyesületnek, az igényfelmérő kérdőív. Mi történik ezután, ezt meddig lehet kitölteni, egyáltalán kiknek?
Hát ez, hogy kiknek, ez így hát igaziból gyermekes családoknak, tehát inkább... Hát nyilván addig a korosztályig ugye gyerekeket, illetően amik hát ugye szívesen jönnek ilyen programra, de hát nyilván bármikor a gyereket szívesen látunk, csak nyilván ezt így előre például érdemes tudnunk majd a regisztrációs űrlapoknál, hogy mekkora gyerekekre, milyen jellegű foglalkozásokkal készüljünk. Bátran lehet úgy is jelentkezni, hogy jön akár több gyerekkel, akár csak a anyukával, csak apukával, mind a ketten, tehát ezt abszolút nyitva hagyjuk ezt, hogy úgy tudjanak jönni, meg jelentkezni, hogy ez az nekik így passzol, meg sikerül. Most, hogy megcsináltuk ezt az igényfelmérő űrlapot, ezt egyébként megköszönjük, hogyha minél többen kitöltik, hiszen itt tudjuk a leginkább úgy olyan időpontra tenni például ezeket a programokat, meg belülni így a gyerekeknek a korosztályát is, hogy ez minél többeknek alkalmas legyen. Azt szerintem már említettem, hogy tavasszal tervezünk 3 alkalmat, inkább akkor, amikor már kicsit jobb idő lesz, szóval ilyen, hát március közepénél korábban biztos, hogy nem, de inkább már ilyen március vége körül, viszont ezt mindenképpen meg fogjuk hirdetni. Ami még fontos, hogy ezt nem úgy kell elképzelni, hogyha valaki jelentkezik egyre, akkor az összesre kötelező jönnie. Örülünk neki nyilván, hogyha kedvet kapnak visszatérni, ha vissza tudnak térni, és akár egy kis közösség is kialakulhat ennek a végére. Viszont ez nem feltétele a jelentkezésnek, hanem külön-külön mindegyikhez készítünk majd egy jelentkezési lapot, amit online ki lehet tölteni, és akkor ezzel jelezni a részvételi szándékot.
Ugye itt a Családi Zöld Útnak tulajdonképpen az az alcíme, hogy 6 hatékony lépés a fenntartható hétköznapokban. Eköré a 6 lépés köré épülnek a különböző foglalkozások, programok, talán mondhatjuk így összefoglaló néven. Menjünk végig ezen a 6 lépésen. Az első például, vagy az egyik, nem azt mondom, hogy az első, mert ugye még itt a sorrendet nem tudjuk, kapcsolj, spórolj, vagyis az energiatakarékosság témaköre kerül majd fókuszba.
Hát szerintem ennél egyébként maga a cím is elég kifejező, hogy itt az energiatakarékosságról, illetve energiahatékonyságról lenne szó. Ugye nyilván gyerekeknek is vannak erre optimalizált foglalkozásaink, amik korosztályhoz igazítva erről szólnak, hogy hogyan tudunk energiát spórolni, egyáltalán honnan lesz az energia. Bár azt gondolom, hogy egyébként ezek sokszor felnőtteknél is nyilván más formában, de hogy ilyen jó beszélgetési alapok, hogy mibe kerül nekünk, vagy mibe kerül például a bolygónknak, a Földnek az, hogy most mi tudunk világítani, meg miket tudunk használni, tehát hogy érdemes ezt így észben tartani, illetve hát az energiánál talán még, ami egy ilyen elég sarkalatos font, és hát mindenkit érint, hogy ugye, hát például, ha nincsen leszigetelve egy ház, vagy nagyon nem hatékonyak az otthoni eszközeink, az nem csak környezeti szempontból hátrányos, hanem hát a pénztárcánkra is elég jelentősen hátrányos. Szóval talán itt azért ez a szempont sem elhanyagolható.
Másik téma, hulladékcsökkentés, zero waste. Itt is tippeket kaphatnak többek között a különböző ismeretek mellett a résztvevők majd?
Igen, hát azt azért nem szeretnénk, hogy ezek ilyen előadás szagúak legyenek, még konkrétan nem feltétlenül vannak kidolgozva az egyes alkalmak, viszont mindenképp egy ilyen beszélgetésszerűt tervezünk, illetve akár valamilyen aktivitást is, meg bemutatni eszközöket, tényleg meg lehessen fogni, megnézni, és nem csak azt, hogy mi adunk át ismeretet, hanem a résztvevők is egymásnak, meg akár tapasztalatokat. Tehát azt gondolom, hogy ez azért nagyon fontos.
Felfedező séta a zöldben, itt valóban egy séta fog történni majd?
Igen, igen, itt egy sétára invitálnánk, egy kis kirándulásra a résztvevőket. Nyilván ezt is úgy igazítva, hogy attól függően, hogy milyen a csapat összetétele, kedve, tapasztalat ebben, ettől függően rövidebb, hosszabb, de akár azon is gondolkodtunk, hogy alternatívaként is mondjuk kettőt felajánlunk. Igen, hát itt igaziból sétálnánk egyet, és megnézegetnénk, hogy mi van itt a várostól egy köpésre, mert igaziból nem szándékszunk túlzottan messze menni. Nézegetünk növényeket, állatokat, mindenfélét. Azt gondolom, hogy a gyerekek ebben nagyon jók, mert mindent észrevesznek, és minden érdekli őket. Tehát biztos vagyok benne, hogy gyerekekkel biztos egy csomószor megállunk, mert mindent megtalálnak. És szerintem ez nagyon jó, és ezt sokkal inkább meg kellene tartanunk egyébként felnőtt korban is.
Akkor tulajdonképpen ez a programelem egy kis kirándulás lesz?
Igen, egy kis kirándulás, esetleg gyűjtünk mondjuk gyógynövényeket, azokat is megszemléljük, megszaglásztuk, megtapogatjuk, aztán a végén főzhetünk belőle akár egy teát is, tehát igen, egy kicsit ilyen, egy ilyen természetközelibb élmény, ez szerintem nagyon fontos, hogy nem ismereteken keresztül lehet elsősorban megszerettetni a természetet, meg hogy fontosnak érezzék az emberek, hanem élményeken keresztül, mert hogyha kapcsolódnak hozzá, ha van a természettel pozitív élményük, mert pedig azt gondolom, hogy ezek azért pozitív élmények általában, akkor szeretni fogják, és akkor meg tisztelni is fogják.
Van még egy olyan program, amit én legalábbis úgy gondolom, hogy ez biztos, hogy nem a négy fal között zajlik majd, a Városi Zöld Titok kincskereső túra. Azért anélkül, hogy nagyon sok mindent előre elárulnánk az érdeklődőknek, azért mutassuk be, hogy ez is nagyjából miről fog szólni.
Hát vannak ilyen kincskereső csomagjaink igaziból összeállítva, néha iskolák is például mond bejelentkeznek erre, hogy nem mondjuk tantermi foglalkozást szeretnének szorosan vett környezeti nevelés területén, hanem vannak ilyen kincskereső hát kis körútjaink, térképjeink. Igen, én annyira nem szeretném lelőni a poén, de hát én nagyon szeretem, szóval szerintem ez a gyerekeknek is egyébként mindig élmény szokott lenni, amikor a pedagógusnak is, aki jön velük, mert ez így tényleg szerintem kicsit a felnőttek is újra gyereknek érzik tőle magukat, mert hát van egy térképünk, egy szépen megírt verses formájú szöveg, és akkor ez alapján kell megtalálni, hogy most merre kell menni.
Van még két téma, ami majd szóba fog kerülni, ugye egy-egy alkalmat kap mindegyik téma. Hát az egyik az ökológiai lábnyom. Erről miért fontos beszélni? Erről viszonylag úgy kevesebb szó esik, vagy kevesebben tudnak erről, hogy mit is takar ez, és mi minden tartozik ide?
Szerintem így hallani viszonylag sokan hallottak már róla, de hogy konkrétan mit jelent, meg egyáltalán nem is csak az, hogy mit jelent, hanem mondjuk, hogy kiszámolják. Szerintem ez egy nagyon érdekes tapasztalat is tud lenni, hogy persze beszélünk dolgoktól, hogy mondjuk mekkora környezeti hatása van akár közlekedésnek, a hatásnak, étkezésnek, és hogy ezeken belül hogyan tudjuk kisebb környezeti hatással megoldani ezeket. De hogy ugye kiszámolva nyilván más, úgy sokkal kézzel foghatóbb lesz. Nyilván ezek nem ilyen borzasztóan pontos adatok lesznek a végén, hanem egy becslés. Viszont gondolatébresztőnek mindenképpen jó, meg hogy elindítson egy olyan gondolkodást, hogy oké, de hogy mit tehetnék én a saját életemben, ami egyébként nekem is fenntartható, mert nyilván ez is szempont, de hogy környezetileg is fenntartható legyen.
Ami itt szerepel az utolsó program elem, az a tányérkaland, vagyis a tudatos étkezés, amiről azt gondolom, hogy hát egyre több szó esik. Egyre több szó esik az egészséges életmódról, ezen belül a táplálkozásról, melyek a jó tápanyagok, tápanyagforrások, mi az, amit lehetőleg minél többet tegyünk, mi az, amit minél kevesebbet tegyünk. Itt is hasonló történetekről lesz szó.
Hát meg itt biztos, hogy fogunk főzni, szóval ez azt gondolom, hogy egy ilyen programnál nem maradhat el. De igen, szóval, és egyébként ebben az a nagyon szuper, hogy az egészséges, az azért nagyon sokszor egybeesik a fenntarthatóval is, mert hogyha belegondolunk, akkor nyilván az a paradicsom lesz az egészségesebb, amit mondjuk én leszedek a kertemben, vagy amit megveszek egy olyan termelőtől, aki ökológikusan termel, sokkal több tápanyag lesz benne, mint abban, amit mondjuk a multipolcáról leveszek decemberben. És nyilván az íze is más lesz, tehát még az élvezeti értéke is nagyobb lesz. Itt is talán egy picit a szemlélet az, ami, hogyha az emberekbe így beragad az emberek fejében, hogy egy kicsit ebből a szempontból is lássák, akkor szerintem ezzel azért elég sokat lehet változtatni.
Hát én minden programhoz már csak sok sikert kívánok, sok érdeklődőt. Lehr Tamarának pedig az Egyesület munkatársának köszönöm, hogy mindezeket elmondtad nekünk.
Köszönöm szépen.
Repeta. A nap legérdekesebb riportjaiból válogattunk. Repeta.